Kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
Széttöredezett, megosztott ország, kiábrándult emberek. A franciaországi önkormányzati választás tanulságai. Kedves hallgatóink, ez lesz a mai külpolitikai félóra témája. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Franciaországban vasárnap megtartották az önkormányzati választások második fordulóját. A voksolást sokan a jövő évi elnökválasztás főpróbájának tartották. Minden párt győzelmet hirdetett. Kérdéses azonban, hogy van-e valódi győztes. A választás egyik fontos tanulsága ugyanis kétségkívül a rekordmagasságú távolmaradási arány. A 17 millió szavazásra jogosult franciának csak alig több mint fele vett részt a voksoláson. Vajon miért? További érdekes kérdés, hogy hogyan maradt Párizs a szocialistáké, amikor a leköszönő baloldali polgármestert végére szinte össznépi utálat övezte. Fennmarad-e a jobboldal kínos széttagoltsága, és vajon megjósolható-e egy jövő évi konzervatív fordulat a mostani eredményekből? Tovább erősödik-e az antifákra és a radikalizálódó muzulmán bevándorló hátterű klientúrára támaszkodó erőszakos szélső baloldal? És van-e jellemző keresztény szavazat Franciaországban? Fejérdi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezem. Franciák nagy érdeklődéssel figyelték ezt az önkormányzati választást, hiszen jövő évben lesz az elnökválasztás, és mindenki egy kicsit az előképének, a tesztjének tartotta ezt a választást. Hogyan alakult az eredmény? Ki a valódi győztes ennek a választásnak?
Hát mielőtt erre válaszolnék, fontos aláhúzni, hogy önkormányzati választásról lévén szó, itt 35 ezer önkormányzatnak a képviselőit, illetve polgármestereit választották meg. Így ez azért egy önkormányzati kérdéskör köré épülő választás volt, ahol nagyon sok esetben a helyi problémák voltak a központi kérdések. Tehát ez azért fontos tudni, mert azért ebből nagy következtetéseket levonni a jövő évi elnökválasztásokra igen nehéz, bár dinamikákat és bizonyos fokú tendenciákat meg lehet természetesen alapítani, de azért nagy óvatossággal kell figyelni ezt a önkormányzati választást. Valóban a pártok vezetői, mindenki saját magának vindikálta a győzelmet, ami jól mutatja azt a megosztottságot, ami Franciaországot jellemzi jelen pillanatban, de már most gyakorlatilag az elmúlt években, ugye láthattuk 2024-es választásokon, amikor ugye a nemzetgyűlést választották újra, előrehozott választások folyamán, akkor is látszott ez a rendkívüli megosztottság, és gyakorlatilag az a látható ebben a történetben, van egy radikális irányzatú dinamika, ami továbbra is előre mozdult, leginkább a jobb oldalon, tehát a Nemzeti Tömörülés pártja, Marine Le Pen pártja, ahol látunk egy komolyabb előrelépést, ugye kevésbé voltak jelen önkormányzati szinten a Nemzeti Tömörülés pártja, ugye egyetlen nagyváros volt a kezükben, jelen pillanatban is egy nagyváros van, viszont nagyon sok kisebb város sikerült megszerezniük, több mint 60 kisebb település került a kezükbe, ami egyébként jelentős helyi erőt is képvisel, ráadásul az is nagy előny számukra, hogy nem egy régióban, hanem eléggé szétszórtan Franciaországban, ami később a különböző következő választásokhoz is lehetőséget biztosít, egy bázist biztosít.
Ez is volt a céljuk deklaráltan, hogy jobban beágyazódni helyi szinten, hogy majd a jövő évi elnökválasztáson még jobban előre tudjanak lépni, tehát legyen egy erős helyi bázisuk, akkor ez sikerült nekik?
Ez azt gondolom, hogy részben sikerült nekik, annál is inkább, mert ha megnézzük a különböző testületeket, amelyek fölálltak, még ott is, ahol nem győzedelmeskedtek, ott is elég komoly előretörésre sikerült szert tenniük. Elég csak például Toulon városáról megemlékeznünk, ahol majdnem sikerült meg is nyerni a várost magát, de hát ott is egy óriási előnyt szereztek, de nagyon sok városban megjelentek a képviselőik. De mégis azt mondanám, hogy ez a dinamika azért mérsékelt, nem akkora, mint amire ők reményeik szerint vártak, azért az a 35 ezer településhez képest persze ebből le kell számítanunk egy jó pár települést, hiszen 3500 fős települések alatt nincs is nagyon párt lista, tehát itt azért több tízezer települést le kell volna számolni, de akkor is, hogyha mondjuk beleszámunk, hogy kb. Egy 20 ezer településből 67-et sikerül megszerezni, azért ez nem egy őrült nagy szám. Persze 2020-hoz képest ez egy jelentős erőlépés. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy a jobboldali mérsékelt erők, akik általában a republikánusok pártjához szoktunk kötni, akik tradicionálisan az egyik legerősebb erő helyi szinten, részben meg tudta őrizni a helyét, de ő is vesztett ebből a térből, néhány települést nem sikerült megszerezni, illetve hát a legnagyobb szomorúságukra, ugye Rashida Dati Párizs polgármester jelöltje, mérsékelt jobboldali jelölt, vagy centrista, mert ugye hát már nehéz megállapítanunk, hogy ki kicsoda, 40%-ot sikerült csak megszereznie, tehát ő elvesztette a párizsi polgármesteri széket, tehát vannak veszteségei ennek a pártnak, de mégis mérsékelten csökkent a támogatottsága. Ami nagyon érdekes, hogy a baloldalon a zöldek vesztettek a legtöbbet, nagyon sok nagyváros is a zöldek kezében volt, például Bordeaux, ott is ott elvesztették ezt a választást.
Grenoble, amivel?
Ott is veszteség érte őket, nagyjából 16 város tartottak, nagyobb város, tehát ez a 100 000 fő fölötti városokról beszélünk, ugye Franciaországban nagyon sok nagyváros van, gyakorlatilag 6 darab maradt a kezükben, tehát 10-et elvesztettek a Franciaországban.
Most csak zárójelesen maradva a zöldeknél, hiszen utána nem vesztegetünk rájuk több szót, hogy az, hogy elvesztettek számos nagyvárost, az azt mutatja, hogy az embereknek elegük van ebből a kísérleti, kicsit túltolt városi zöld mozgalomból, tehát hogy ott egy kicsit ilyen kísérleti nyúlként kezelték a lakosokat, és olyan dolgokat bevezettek, ami hát már túlzás volt.
Igen, azt gondolom, hiszen nagyon sok esetben például az egyik fő kérdés volt nagyon megdöbbentő módon az, hogy az éjszakai világítás a városokban megmaradjon. Ugye a közbiztonság az rendkívül módon leromlott, például Bordeauxba, Grenoble-ba, de egyéb helyszíneken is, Lyonban is egyébként, ahol szintén zöld, hát ő megnyerte, ő volt az egyedüli nagyvárost, aki meg tudott tartani, de hát ezt is csak a szélső baloldalnak a segítségével. Tehát például a elektromos áramnak a felhasználása kapcsán bejelentett intézkedések, hogy azt jelentett, hogy este 10-kor leoltották a lámpát az egész városban. Hát nem biztos, hogy ez egyetlen útja a környezetvédelemnek, vagy gumiból állítottak föl fenyőfát például a Bordeauxba, hogy ne legyen fa kivágva. Nem biztos, hogy az a gumifa az nagyobb környezetvédelmet biztosított. Tehát egy csomó ilyen...
Igen, és az autósok szisztematikus büntetése, és a többi, igen. És a többi.
Így van, abszolút mértékben. Ugye meggondolatlanul is sokszor teljesen kiszorítva a gépjármű forgalmat a belvárosból, ami egyébként a mentők közlekedését is akadályozza adott esetben. Tehát ez igazából a visszajára sült. Tehát valóban egyfajta kísérleti nyúlként voltak szegény polgárok beállítva ezekben a városokban, és hát úgy tűnik, hogy ez nem volt minden esetben sikeres. Úgyhogy valóban a zöldek talán a legnagyobb vesztesei. A szocialista párt egy ilyen, hát ő is több települést vesztett el, mint a republikánusok, de ők is tradicionálisan sokkal jobban be vannak épülve a helyi szinten. Még akkor is, hogyha látványosan nyilván a két nagyváros kezükbe maradt, Marseille és Párizs, és talán még egy nagyon fontos dolog van, a radikálus baloldal, mert őről is beszélnünk kell, ők is győzedelmeskedtek, hiszen a zéróból, a nullából tudtak építkezni, hiszen 2020-ban egyetlen egy település nem tudtak megszerezni, viszont idén már egy fél tucat település került a kezükbe, és többek között két nagyobb város is. Az egyik Saint-Denis, ugye az a város, amely egyébként a királyok temetkezési helye, az egyik legősibb francia város, az gyakorlatilag a szélső baloldali csapatnak, ennek a Jean-Luc Mélenchonhoz köthető lázadó Franciaországnak a kezébe került, és ennek ugye egy fekete polgármester lett.
Ami... Hát bocsánat, ez nem véletlen, hiszen Saint-Denis-nek nem tudom hány százaléka, de bőven 50% fölött a bevándorló hátterű másod-harmad generációs arab, észak-afrikai, szubszaharai afrikai származású lakossága van. Tehát Párizsnak az agglomerációs városa, ahova hát saját törvények szerint működik, és a lakos, nem tudom hány százaléka, Gergely, te tudod, hogy hány százalékuk ez a bevándorló hátterű?
Hát sajnálatos módon ezekről konkrét adatunk nincsen, de minden bizonnyal meghaladja az 50%-ot is, tehát ezek a városok azok, ahol a legtöbben telepedtek meg, ugye ezek régen kommunista városok voltak egyébként, ugye ezek a munkás negyedei voltak Párizsnak, Párizstól észak-észak-keletre, egyébként pont a Charles de Gaulle repülőtér felé vezető útvonalon. Ez a rész, ez régen egy ipari régió volt, ez a kommunistákból, hát gyakorlatilag átváltozott radikális baloldalnak a kezébe került. Ugyanez a helyzet Lille városa északi régiójának ipari körzetében, Roubaix városa is az ő kezükbe került. Ott azért nagyobb a váltás, az egy közel 100 000 fős város, ahol egyébként korábban a jobb közép kezében volt a hatalom. Ez most átkerült a radikális baloldal kezébe. Igazából ez abból a szempontból érdekes, hogy itt is látunk egy minimális dinamikát, hogy a radikális baloldalnak van egyfajta növekvő támogatottsága, még akkor is, ha megnézzük pontosan a számokat, mert ugye ha nagyon elkezdjük szálazni a szálakat, hogy pontosan mi is történik e mögött, akkor láthatjuk, hogy a 2024-ben, tehát például az európai parlamenti választásokon, vagy a 24-es nemzetgyűlési választásokon erre a pártra, erre a lázadó Franciaországra sokkal többen szavaztak, mint most az önkormányzati választásokon. De mégis gyakorlatilag túlszul ejtette ez a párt a baloldali pártokat, leginkább a szocialista pártot, ami belül egy jelentős feszültséget generált, és ez szerintem a egyik legfontosabb kérdés a jövőt illetően, a 2025-es választásokat illetően.
Itt az összefogásról van szó, összefogás baloldalon, jobb oldalon, és ennek az iskola példája volt egyébként Párizs. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit Párizsról, hiszen említetted, Emmanuel Grégoire szocialista jelölt nyerte meg Párizst, ezzel tulajdonképpen bebetonozta Párizst a baloldalra, 25 éve szocialista vezetése van, ez most meghosszabbodott, de érdekes volt, hogy Rachida Dati, aki Nicolas Sarkozynek az igazságügyminisztere is volt, mérsékelt jobboldali, hogy tulajdonképpen nyerhetett volna, hiszen a párizsiak egy jelentős része jobboldali, és több jobboldali jelölt indult. És valahogy a jobb oldal egyszerűen nem bír összefogni. Mit lehet erről mondani?
Hát Párizs az egy különleges eset, azt hiszem, ugye a legnagyobb város, a kicsit hasonló eset, mint Magyarország, hogy Budapest ez egy teljesen különálló világ, Magyarországhoz viszonyítva, ugyanígy Párizs egy különálló világ, mindig is erős baloldali kötődésekkel, ami tovább erősödött az utóbbi években, annak ellenére, hogy nagyfokú volt az ellenállás, és nagyfokú volt a szocialista párt, ugye Anne Hidalgo vezette eddig ezt a várost, egy szocialista politikusnő, akit rendkívül módon, hát szabad így fogalmazom, megutálta a lakosság. Nagyon érdekes, hogy az ő helyettese, ez az új polgármester, tehát gyakorlatilag nem lesz változás. Nagyon furcsa, hogy erre szavaztak a párizsiak többsége. Valóban a jobb oldal az első fordulóig egy erősen megosztott csapat volt. Ugye Rachida Datinak a személyisége önmagában eléggé megosztó. Ugye Rachida Dati észak-afrikai gyökerű családból származik. Ugye abban reménykedtek, hogy ez segíthet abban, hogy nagyobb nyitottsággal fogják fogadni esetleg a mérsékelt baloldali szavazók is az ő jelenlétét. Ráadásul ugye a Macron-féle csapatban is, ugye a jelenlegi kormányzatban is részt vett a kulturális miniszterként. Tehát az elmúlt időszakban is jelentős szerepeket vitt. Tehát őt el lehetett volna fogadni egy centrista politikusként. Ezzel szemben indult Sarah Knafo például, aki ugye a Zemmour pártjának a jelöltje volt, aki nagyon szép eredményt ért el megdöbbentő módon, több mint 10%-ot már az első fordulóban, és volt a Nemzeti Tömörülésnek is egy külön jelöltje, aki nagyon hamar kihullott, mert nem is ért el a 3%-ot sem. Sarah Knafo-ra terelődött inkább a radikálisabb jobboldali szavazóknak a figyelme. Egyébként nagyon klassz kampányt folytatott, ezt elismerték egyébként majdnem minden politikai erő.
Bizony nagyon a konkrétumokra és nagyon gyakorlati kérdésekre fókuszált, de az az érdekes, hogy zsidó származású létére őt kompletten lefasisztázták. Tehát ez volt az egyik érv ellene.
Hát igen, a szavak szintjén is ez a kampány egyébként nagyon sok helyen, nagyon sok feszültséget generált. Viszont azt látnunk kell, hogy Sarah Knafo felajánlotta a teljes támogatását Rachida Datinak, aki el is fogadta ezt, és nagyon úgy tűnt, még a második forduló előtt, hogy sikerre lesz a Rachida Datinak, de úgy tűnik, hogy mégsem jött össze ez a dolog, sőt, viszonylag nagy mennyiségben szavaztak ellene. Valószínűleg az ő személyiség egyébként nem volt alkalmas arra, illetve hát ugye ne felejtsük el, hogy még ott van a Horizon nevezetű csoport is, a centrista erő, melynek Eduard Philippe a feje, aki egyébként megnyerte Le Havre városában a választást, éppen hogy, mert azért ott nagyon a sarkában voltak egyébként pont a kommunisták, az is egy ipari város, kikötőváros Le Havre.
Ő is egy korábbi macronista miniszterelnök volt, aki már nem emlékszik rá, ugye a magyarok nem nagyon.
Így van, ő egy korábbi miniszterelnök volt, és ugye azért fontos az ő nevét talán ismernünk, vagy hallani róla, mert ő egy jelen pillanatban is még a közvélemény kutatási felmérésekben az egyik leginkább népszerű politikus, természetesen a legnépszerűbb politikus továbbra is az utóbbi hónapokban a Nemzeti Tömörülésnek a tagjai, leginkább Jordan Bardella, aki maga ennek a pártnak az elnöke, Marine Le Pen, akik a legnépszerűbbek a politikusok körében, viszont Edouard Philippe, egykori miniszterelnök, szintén nagyon előkelő helyet foglal el, úgyhogy sokan reménykednek benne, hogy ő lehet esetleg egy kihívó Marine Le Pennel szemben 2027-ben, ezért volt fontos, mert ő az indulását annak tette függvényében, hogy őt újra választják-e vagy sem, mert hogyha a saját városában nem választják újra, akkor sem értelme, hogy induljon bármire is 2027-ben, tehát ebből a szempontból ez is egy érdekes tanulság 2027 vonatkozásában. Tehát nagyon fontos, hogy neki a pártja külön indult egyébként Párizsban, egy nagyon ambiciózus úrnak a vezetésével, aki viszont nem akarta támogatni Rashid Adatit, és emiatt gyakorlatilag a Rashid Adati féle kampány, az két napot vesztett a két, ugye ez egy hétről van szó, március 15-én volt az első forduló, és meg kellett egyezni a második forduló előtt, hogy közös listát lehessen állítani, és két napja van a pártoknak, hogy a két forduló között egy listává fogják össze a saját táborukat. És hát ez nagyon sokat vesztett ezzel Rashid Adati, avval, hogy tárgyalt az ő partnerével, aki mindenféle különlegességeket kért annak érdekében, hogy hát beálljon mögé, és hát ez úgy tűnik, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ő teljesen alul teljesített ahhoz képest, amit vártak tőle, és amit ő várt magától is.
Arra is akartam itt rákérdezni, hogy mennyire van meg még az üvegplafon. Tehát azt látjuk, és jobboldali részről kritikaként fogalmazzák meg a pártok felé, az elemzők, az újságírók, hogy a jobboldal még mindig próbál megfelelni a baloldalnak, nem hajlandó a mérséket jobboldal összefogni Marine Le Penékkel, se az Éric Zemmour féle még szélső jobboldalibbnak tartott visszafoglalás nevű párttal. Szóval nem hajlandók. Ugyanakkor a baloldal meg minden előzetes ígéret ellenére a mérsékelt baloldal azonnal összefog a szélsőséges baloldallal, lázadó Franciaországnak hívjuk őket magyarul, tehát akik lepaktálnak a muzulmán testvériséggel, szimpatizálnak szélső baloldali elemekkel, és a tagjaik sorában vannak ilyenek, és azonnal összefognak velük, és utána nem szégyellik magukat érte. A jobb oldal meg nem hajlandó. Miért van ez, és ez így lesz 27-ben is?
Hát ez egy kicsit bonyolultabbnak tűnik szerintem, hiszen kezdem a baloldallal. Ugye a baloldal valóban sok esetben összefog, de pontosan ennél a választásnál az első eset volt az, hogy több polgármester jelölt úgy választott, hogy mégse fog össze ezzel a radikális lázadó Franciaországgal, ezzel a Mélenchon-féle pártal, ami egyébként azon túl, hogy azt hiszem, itt az úr rendkívül agresszív, és ugye tudjuk jól, hogy az elmúlt hónapokban egy rendkívüli eseményre is sor került, ahol ezek a szélsőséges baloldali fiatal huligánok, én így fogalmaznék, meglincseltek egy fiatal fiút, aki az ő történetükkel szembeállt egy egyetemi esemény kapcsán Lyonban, ami óriási port vált föl egész Franciaországban, tehát nem lehet azt mondani, hogy a lakosság nem ismerné Jean-Luc Mélenchon és társaságának a valódi létét, hogy az valóban mit jelent. Egy rendkívül agresszív, rendkívül szélsőséges, anarchista társaság.
Radikalizálódó muzulmánokra támaszkodva ráadásul.
Igen, hát részben ő rájuk is, de részben ugye mindenféle típusú, de általában a francia hát alap értékekkel eléggé szembe menő személyekről van itt szó. Na most, ami ebből a szempontból érdekes, hogy ugye azok a nagyvárosok, például Marseille és Párizs volt ott, ahol az LFI, vagyis ez a lázadó Franciaország párt, ez nem kapcsolódott be ebbe a második fordulóba, mint koalíciós társ. Ott győzedelmeskedni is tudott a mérsékelt baloldal, ott, ahol összekapcsolódtak, közel egy tucat város, ott mind-mind elvesztették, sőt, sok esetben 80 éves fordulat következett be, mint például Clermont-Ferrandban, ahol 80 éve a baloldal tartotta kézbe ezt a várost, és most pedig ugye a mérsékelt jobboldal kapott felhatalmazást. Tehát nagyon érdekesen látszik az, hogy természetesen a lakosság nagyon nagy mértékben felháborodott azon, hogy a baloldali körök valóban szinte automatice használják ezt az összefogást. Nantes városában például sikeres lett ez az összefogás. Valóban egy működik, bár pont a szocialista párt és a baloldali pártok részéről itt most egy óriási szakadásra kerül sor a kérdés körül, és hát ez a 27-es választások szempontjából óriási fontossággal bír, hogy lesz-e választó, aki ezt honorálni fogja, hogy összeáll a baloldali blokk, csak annak érdekében, hogy megakadályozzanak egy jobboldali jelöltnek a megjelenését, vagy nem, mert most nagyon úgy tűnik, hogy a lakosság többsége abszolút mértékben ellenzi ezt. Egyébként több mint 71% a franciáknak maximálisan ellenzi, hogy a lázadó Franciaország bekerülhessen bármiféle módon, akár csak önkormányzati szinten is egy ilyen koalícióba. A jobboldalon viszont valóban van egy nagyfokú ellenérzés, hogy összefogjon a jobboldali tábor. Ennek a nagy oka többek között az is, hogy a republikánus párt, például az egyik legnagyobb jobbközép párt, vagy mérsékelt párt, igazából a saját jövőjét kockáztatja, hiszen részben a makronista, centrista csoport nyomja egyik oldalról, a másik oldalról pedig a nemzeti tömörülés, ami egyre inkább egy centrum felé haladó jobboldali párt, gyakorlatilag ma már minimális radikalitásról beszélhetünk.
Tulajdonképpen egy néppártá vált.
Így van, egy néppártá vált, rendes, ugye nagyon érdekes, mert maga Marine Le Pen soha nem is használja, hogy ő jobboldali párt lenne, ő ezt a néppárti fogalmat használja magára, ami egyébként látszik is, mert eléggé széles körű társadalmi csoportot tud megfogni, és nem annyira csak a klasszikus jobboldali szavazókat, azokat kevésbé, mint inkább például a korábbi munkásnegyedeket, egyebeket sokkal jobban tudja megragadni.
Elszegényedő kis embereket.
Így van, és a kisebb városokat is ezért tudta megszerezni, mert ugye ezek a kisebb városokban az emberek felháborodottan látják az elszegényedésüket, azokat az értékeket és egyebeket, amit korábban érzékeltek, azok megszűnnek, és ugye ebben látják a jövőt, hogy egy új politikai erő, hát ha ki tudja ebből mozdítani ebből a mozdulatlanságból, vagy a rossz irányból az országot. Viszont hát a centrum az annyira széttagolt, hogy igazából minden párt a saját létéért küzd, és ezért nagyon nehezen hajlandó összekapcsolódni egy másik nagy párttal, mint például a nemzeti tömörülés. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy lehet-e, nem valószínű, én nem tartom nagyon valószínűleg, hogy 2027-ben egy jobboldali nagy összefogás létre tud jönni. Bizonyos helyszíneken talán, ugye ezt látjuk például a Sciotti féle Nizza városának a megnyerése kapcsán, ezt látjuk bizonyos republikánus köröknél, ugye Laurent Wauquiez például szeretné, hogyha egy nagyon széles körű centrum nyílna ki, amely egészen ugye Edouard Philippe-től elmenne Sarah Knafóig, vagyis Zemmourig, tehát a teljes centrum is jobboldal az egységet adna, egyébként a nemzeti tömörüléssel szembe. Tehát nagyon furcsa alakulatok vannak, de nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy ez megváltozik 2027-ig. Inkább arra látszik most törekvés, hogy a centrumba próbáljanak létrehozni valamiféle egységet, de hát én abban sem látok nagyon sok fantáziát, mert annyira különböző gondolatokat próbálnak összegyúrni, ami nagyon nehezen fog megvalósulni. A Macron féle csoport az gyakorlatilag inkább a jobb közép felé sodródott, a szocialisták próbálják lemarni azt a maradék, hát baloldali mérsékelt kört, amik ugye Macron mögött álltak, tehát nagyon nagy széttagoltság van a centrum, és ennek következtében ugye nagyon kis esélyt látok arra, hogy olyan erőt tudjanak kifejteni, hogy akár legyőzzék mondjuk a nemzeti tömörülést. Tehát 120 is egy a vége, hát igazából a legfontosabb az, hogy ez megerősítette továbbra is azt, hogy a nemzeti tömörülésnek látszik egyelőre állni a zászló, tehát ők a legesélyesebbek 2027-ben győzelemre az elnökválasztáson.
Az idei önkormányzati választásoknak az egyik nagy tanulsága rendkívül alacsony részvétel. A COVID-járvány kivételével régóta nem volt már ennyire, vagy talán nem is volt ennyire alacsony részvételű önkormányzati választás. Mi ennek az oka?
Hát talán a legfontosabb ok az, és ez már évek óta tart Franciaországban, de Európa szerte is sajnálatos módon, de Franciaországban határozottan látható, ez a politikából, a politikusokból, egyáltalán a közéletből való nagyfokú kiábrándulás. Ehhez mi hozzáteszük azt, hogy hány érvénytelen szavazat lett leadásra, nem csak az, hogy csak felement el szavazni, aki szavazó lehetőséggel bírt, azon túl még nagyon sok szavazat teljesen feleslegesen lett leadva. Ez valahol mutatja azt a kiábrándultságot, azt a beletörődést abba, hogy képtelenség változtatni. Ez úgyis így van, ahogy van, és ezen nem is értelme változtatni. Ez persze az önkormányzati választásokon mindig alacsonyabb szokott lenni egyébként, mint az elnökválasztásokon, tehát egy reményünk lehet, hogy hát ha az elnökválasztás egy kicsit jobban megmozgatja a választói közönséget, de sajnálatos módon ez egy nagyon nagy problémája egyébként az összes demokratikus berendezkedési országnak, de Franciaországnak is, hogy egyre kevesebb az a, egyébként a fiatalok körében is, bár most pont azt mérték, hogy picit növekedett, tehát bizonyos helyeken elmentek szavazni a fiatalok nagyobb számban. De azért nagyon érdekes, hogy például Tourcoing nevezetű városban, amely nagyjából egy 100 000 fős város.
Ott jó éjszakon van, jó éjszakon. Vicces film is, igen, született róla, igen.
Hát ott például 35% ment el szavazni. Hát ilyen még nem volt. Egyszerűen az egy negyede a lakosságnak nagyjából picit több, ki elmegy szavazni. Ez egy nagy probléma, és ez probléma is lehet a később a választások kapcsán is. Mert olyan eredmény fog születni, ami a lakosságnak a nagy részének akár nem is tetszett, de nem nyilvánít semmiféle véleményt, úgyhogy így nehéz.
Még egy utolsó kérdés eszembe jutott, a Katolikus Rádióban beszélgetünk. Jellemző-e a katolikusok szavazata, hogy hova szavaznak szívesebben, vagy mindenhova?
Hát én inkább azt mondanám, hogy mindenhova. Nagyon nehéz, nem nagyon van felmérés arra vonatkoztatva, hogy vallási alapon hova szavaznak, főleg a keresztény vallások tekintetében. A muzulmán lakosság esetében ez sokkal nyilvánvalóban látszik, sőt erről vannak tanulmányok is, és szociológiai tanulmányok is, annak ellenére, hogy Franciaországban igazából a vallási hovatartozásra szervileg nem szabad, vagy nem is nagyon szokták figyelembe venni. Az biztos, hogy általánosságban a korábbi időszakban inkább a mérsékelt erőket, legyen az bal vagy jobb oldal, támogatták. Hogy jelen pillanatban ez hogyan alakul, minden bizonnyal van egy bizonyos kör, aki inkább a radikálisabb csoportok, egyébként a baloldali radikális csoport mögött is néha felmerül egy-két ember, de általában egyfajta értékorientáltan próbálnak szavazni, de hogy ez pontosan mit takar, ezt sajnos nem tudom megmondani. Egyelőre erre vonatkozóan nem nagyon van olyan felmérés, amivel tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy valós felmérés lenne. Ha egyszer lesz rá mód, hogy le lehessen mérni egyáltalán a lakosságon belül is, hogy ki milyen valláshoz tartozik, milyen felekezethez tartozik, sokkal pontosabban, mint ma, mert általában ezek csak ilyen bemondásos alapú közvélemkutatási szinten működik, de alapvetően soha nincsen a népszámlálások adatokban, például nincsen megjelölve, nem is lehet megjelölni a vallási hovatartozás, még ma sem. Tehát igazából emiatt nagyon nehéz megállapítanunk azt, hogy valójában a francia katolikusok milyen módon szavaznak, meg mi a főbb tendencia, hogy van-e változás esetleg az ő szokásaikban itt az utóbbi években.
Kedves hallgatóink, Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra.